Kedves hallgatom! Isten gyermekeiként egy olyan világban élünk, ami ellenünk van. Mintha kisgyermekként játszanánk egy üres telken, ahol nagy dudva növekedett, és egy kisgyermek próbálja kihúzni a földből. A kisgyermek húzza az egyik irányba, és nem sikerül neki, aztán húzza a másik irányba, és ott sem sikerül. Végül nagy erővel megrántja, és a gyökerek elszakadnak. Ő meg hanyatt esik. Néhány pillanatig ül megijedve. Egy ember figyeli, és így szól hozzá. Fiam, ez hatalmas húzás volt. A fiú így felel. Az biztos, mert az egész világ próbálta visszahúzni tőlem. Barátom, Isten gyermekeinek ma ilyen a helyzetük, de van erőforrásunk a mennyei atyától. Az Úr Jézus ezt vette igénybe, amikor a földön járt, és Dávid is így tett, amikor igazán veszélyben forgott. Milyen nagy segítség a Zsoltárok könyve a nehéz napokon, különösen amikor úgy találjuk, hogy ellenségeink ellenünk támadnak, mint ahogy a kutyát támadják a legyek. Úgy látszik, azok a keresztény élethez tartoznak. A 18. Zsoltárt Dávid írta. Sok liberális magyarázó semmit nem talált ebben a Zsoltárban, csupán Dávid élményét, és bizonyos csodálatos megjegyzéseket tett róla. Szeretném idézni Perónit, mint példát. Ebben a fenséges himnuszban a királyi költő néhány főpontban vázlatosan megadja életének történetét, megjegyzést tesz, csodálatos megszabadításairól és győzelmeiről, amiket Jahve adott neki, és azt is följegyzi, hogy miként érez Isten iránt, és a cél egyenességét, amely mindig befolyásolta. Saul vadászott az életére, mielőtt trónra került volna, és azután is állandóan zaklatták riválisai, akik vitatták tekintélyét, és meg akarták lopni népének szívét. Egyszer kénytelen volt menteni életét saját fia elől, és hosszú és kegyetlen harcokat folytatott idegen népekkel, de egyet sohasem felejtett el, Jahve jelenlétét és szeretetét. Segítségével legyőzte minden ellenségét, és most idős korában visszatekintve őszinte hálaadással gondol a múltra, megírja nagy dicsőítő énekét élete Istenének. Ebben a magyarázatban minden igaz. Az író helyi, korabeli értelmezést ad ennek a Zsoltárnak. Ez a Zsoltár ismétlése Sámuel második könyve 22. fejezetének. És amikor azt a könyvet tanulmányoztuk, érintettem felszínesen, de most egy kicsit közelebbről foglalkozunk vele e helyen. E Zsoltárnak mélyebb jelentése is van, mint amit az ige magyarázók adnak. Egyes kijelentéseket inkább költői képeknek, mint beszédképeknek neveznek. Ezek a mondatok Isten fiáról szólnak, Isten fölkentjéről, Krisztusról, ami megváltónkról szenvedései között. Valaki ezt a Zsoltárt úgy nevezte, hogy a halál állkapcsától Jahve trónjáig. Ma olyan világban élünk, ahol sokat beszélnek a szeretetről, és sokan idegennek tekintik a szeretet témáját az Ószövetségtől. Figyeljük meg, hogy miként kezdődik ez a Zsoltár. Szeretlek, Uram, erősségem! 18. Zsoltár, második vers. Mikor mondtad az Úrnak utoljára, hogy szereted őt? A legcsodálatosabb az, ha megmondod neki, hogy szereted őt. Az Isten iránti dicséret azért indulhat el, mert szeret minket, és megváltást adott nekünk. Ő megtart minket, és gondviselő szemmel vigyáz ránk. Figyeljük meg, hogy az Urat erősségének nevezi. Az Úr az én kőszállam, báram és megmentőm, Istenem, kősziklám. Nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. 18. Zsoltár, Harmadik vers. Az Urat erősségének, hőszálának, várának, megmentőjének, hősziklájának és szabadítójának nevezi, és mindenben ő az ő megváltója. Aztán megint azt mondja, hogy az ő fellegvára, pajzsa, oltalma, hatalmas szabadítója, erős tornya. Ő az én pajzsom, és megvéd engem. Ő az én kősziklám, az én erősségem. Az oltár szarvát megragadva az ember biztonságban lehetett támadóitól. Így kell ragaszkodnunk Istenünkhöz e mai időben. Az Úr a megváltó, a mi erősségünk. Ő a mi magas tornyunk. A magas torony is jó hely arra, hogy védelmet, biztonságot, jó kilátást és az élet lehetőségét nyújtsa. Sokunknak szükségünk van erős toronyra. Ez a vers kiváló elnevezésekkel illeti Istent. Különösen az mond nekem nagyon sokat, hogy Dávid egyes szám első személyben írja, hogy az Úr az én kőszálam, báram és megmentőm. Amikor valaki Isten tulajdonságait sorolja fel, és őt mindenhatónak nevezi, az más, mint amikor azt mondja, hogy ő az én erősségem. Az is egészen más, amikor Isten pásztorának nevezi az ember. Dávid elmondhatta, az Úr az én pásztorom, és ez több annál, mint amikor leírja őt, mint pásztort. Azt hiszem, illusztrálhatom az elmondottakat. Egy napon kimentem a repülőtérre, hogy fölvegyem kocsimra feleségem és unokám. A feleségem repülőn hozta haza, hogy ne utazzék a keleti országrészből egyedül. Sok kisfiú és kislány volt a repülőtéren. Mindnyájan drága gyermekek voltak, és mosolyogva tekintettem rájuk. Aztán hirtelen jön az egyik, aki egészen más volt. Tudod, mi teszi őt mássá? Az, hogy ő az én unokám. Sok nagyszülő volt ott, és mennyire örvendeztek unokáiknak. Nekik is éppen olyan drágák voltak az unokáik, mint az enyém nekem. Mert egy kis birtokos névmás megváltoztatta a helyzetüket. Ő az enyém. Elmondhatod-e? Az Úr az én pásztorom. Ő az én erős tornyom, ő az én üdvösségem szarva, ő az én pajzsom, az én erősségem, az én szabadítóm, az én kőszálam, az én váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 18. Zsoltár, 4. vers. Az Úr dicséretre méltó, őt imádjuk és tiszteljük. Dávid ezt énekelte. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem. 18. Zsoltár, 5. vers. A Zsoltár megint tovább nyúlik, és érinti az Úr Jézus Krisztust. Horn püspök valami mást látott ebben a Zsoltárban. Hadd idézzek tőle. Feltételezzük, hogy a Mesiás király, mint ősei, trónon ül. Képzeljük el, hogy visszafelé tekintve beszél szenvedéseiről, amiken átment, a csatákról, amiket megharcolt, és a győzelmekről, amiket kivívott. Ezt szemünk előtt tartva, bizonyos mértékig képesek leszünk fölfogni a szavak teljes jelentését. Szívem teljes vágyakozásával szeretlek téged, ó, Jahve, erősségem, akivel teljes egységben elvégeztem munkám, és most már felmagasztalt helyemen dicsérlek téged a megváltottakban. Amikor csak énekeljük ezt a Zsoltát, gondoljunk arra, hogy a mi megváltónkkal együtt énekeljük, aki feltámadt a halálból. Egy ilyen gondolat bizonyára arra ösztönöz minket, hogy hálaadással és odaszenteltséggel tegyük ezt. Milyen szép ez a kép! Barátom, csatlakozhatunk Dávidhoz e Zsoltár éneklésében. Figyeljük csak most, amint felsorolja tapasztalatait, és azt hiszem, ez Dávid életét mutatja be korlátozott módon, de sokkal különösebben az Úr Jézus életét, aki ezt mondta. Körülvettek a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában. Kiáltásom a fülébe jutott. 18. Zsoltár, 6. és 7. vers. Figyeljük meg ismét azt, hogy Isten saját urának nevezi. Mi történt? Isten válaszolt. Mi történt akkor, amikor az Úr Jézus visszajött a sírból? A következő néhány versben megtalálhatjuk. A következő szakaszban az egyes szám első személyű kifejezések átváltoznak harmadik személyűekké, és ezek az Úrra utalnak. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. 18. Zsoltár, 8. vers. Haragudott a bűnösökre azért, amit fiával tettek. Az evangéliumok leírják, hogy amikor a kő elhengerült a sírról, földrengés támadt. Mi más történt még a mennyben, ami megfelel a következő verseknek, nem is tudjuk. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne, lehajlította az eget, és leszállt. Homály volt lába alatt, kerúbon ülve repült, telek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. 18. Zsoltár, 9. verstől a 12. versig. Sötétség volt azon a napon, amikor az Úr Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ki okozta mindezt? Dörgött az Úr az égben, menny dörgött a felséges jégesővel és tüzes parázzsal. 18. Zsoltár, 14. vers. Ez a Zsoltár az egyes szám első személyű névmással kezdődik. Aztán a 8. versnél átváltozik harmadik személyűvé, és arról beszél, amit Isten cselekedett. Most ebben a következőben ez ő és én. Lehet, hogy ez rossz nyelvtani magyarázat, de itt így találom. Ő és én. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. 18. Zsoltár, 17. és 18. vers. Megmentett engem erős ellenségemtől. Mennyire szükséges, hogy személyes, élő kapcsolatban legyünk Istennel. Ragaszkodjunk hozzá. Megszabadított minket az ellenségtől. Szükséged van segítségére ebben az időben? Szükséged van segítőre? Azt javaslom, hogy őt válaszd. Sohasem hagy el téged. Sohasem fordít hátat neked. Nem feledkezik meg rólad. Ezt mondja, íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Máté evangéliuma, 28. rész, 20. vers. Ezért függök tőle jobban, mint bárki mástól. Ez az oka annak, hogy neked is tőle kell függnöd. A 118. Zsoltár 8. verse ezt mondja. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodótól. 18. Zsoltár, 49. vers. Az erőszakoskodó valószínűleg a sátán. Ezért magasztallak, Uram, a népek között. Zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet ad ő királyának. Hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz, és utódaihoz örökké. 18. Zsoltár, 50. és 51. vers. Isten kiterjeszti ránk irgalmát ebben az időben. Ez a csodálatos zsoltár Isten dicséretével zárul. Ó, bárcsak dicséret kelne ajkunkon, életünkben, szívünkben, ami Istenünk magasztalására. Dicsőség Istennek! Az Úr jó! Az Úr megváltottai mondják ezt. Ha megváltottak nem mondják, hogy az Úr jó, akkor senki más nem mondja azt ezen a világon. A megváltottaknak ezt kell mondaniuk. Nekünk ilyen keresztényeknek kell lennünk. A 19. zsoltárt nevezhetjük a teremtés nagy zsoltárának. Sok tudós 7 részre osztja. Teremtés és Jahve kinyilatkoztatása a törvényben, vagyis az ő igéjében. Én próbáltam 3 részre bontani ezt a zsoltárt. A kozmosz teremtése, a parancsolatok és Krisztus. Úgy érzem, hogy neki különös helye van itt a megváltás, szabadítás és Isten irgalma témájánál. Isten kinyilatkoztatta magát a teremtésben, az ő parancsolataiban és Krisztusban közölt irgalmában. Mindezt az embernek adta Isten, és nem gondolom, hogy kimerítette áldásait, amit nekünk még adhat. Dávidnak ez egy újabb zsoltára, és ezt ő hozzá vezeti vissza a szentírási szöveg. Különbség van a szövegben. Az első rész, az első 6 vers alkalmazza az el szócskát Isten megnevezésére, ami azt jelenti, hogy a hatalmas. Ő a teremtett világ hatalmasa. Kezdetben teremtette Elohim a mennyet és a földet. Az Elohim az ő neve, mint teremtői. A második szakasz a 7. versnél kezdődik. Az Úr törvénye tökéletes, és az ő neve Jahve. 7-szer alkalmazza ez a szakasz Isten Jahve nevét, és utoljára még 2 nevet tesz hozzá. Jahve Tzuri, Goeli, ami azt jelenti, hogy Jahve, kősziklám, megváltom. Az átlagos igemagyarázók nem próbálják magyarázni az elnevezésekben levő különbséget, azt állítva, hogy 2 különböző szerző írhatta. Ha ugyanezt a józan értelmezést alkalmazták volna a Pentateuchhoz tanulmányozásakor, akkor egyes tudósok nem jöttek volna elő a jahvista és az elohista írókkal a Pentateuchhoz elméleténél. Ugyanaz a szerző írta azt, Isten 2 nevét alkalmazva. A zsoltárok fényt vetnek a Biblia sok szakaszára. Bízom benne, hogy a mi életünket és szívünket is áldással árasztják el. Ez egy reggeli zsoltár. A teremtésről beszél az első 6 versben. A 8. zsoltár szintén teremtési zsoltár, és benne láttuk a holdat és a csillagokat. Az éjszakai zsoltár volt. A 19. zsoltárt nappali zsoltárnak nevezik, mert a nap kerül előtérbe. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre. Tavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából. Örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig. Nincs rejtve melege elől semmi. 19. zsoltár, 2. verstől a 7. versig. Most közölni akarom veled Dr. Arno C. Gabelline fordítását, aki egyik tanárom volt, és akiben nagy volt a bizalmam. Jól ismerte a kiemelkedő héber és német tudósokat, akik alaposan tanulmányozták a zsoltárok könyvét. Az egek nyilvánítják ki Isten dicsőségét, és az égboltozat teszi ismerté kezének munkáját. A nap a nappal beszél, az éjjel az éjjelnek mutatja az ismeretet. Nincs beszédjük és nincsenek szavaik, de a hangjuk hallható. Üzenetük eljut végig az egész földön, és a föld végéig az ő mondásuk. Bennük vert sátrat a nap, olyan, mint a szobájából kilépő vőlegény, örvendezik, mint erős hős, hogy futja pályáját. Kimegy az ég egyik végétől, és futja pályáját annak széléig, és semmi sem rejtőzik el tüzétől. Ez csodálatos zsoltár. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Pál így mondja ezt a római levél első részének 20. versében. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Az egek beszélnek Isten bölcsességéről, és elmondják Isten hatalmát. Azt hiszem, valamit elárulnak Isten tervéről és céljáról is. A teremtés kezdetétől ez volt az elsődleges tanú Istenről az embernek, az ő teremtményének. Imádkozzunk! Magasztallak téged, mennyei édesatyám, világ teremtője, életem alkotója. Add, hogy meglássam csoda dolgaidat a teremtett világban, és különösen abban a megváltásban, amit az Úr Jézus Krisztus által hoztál e földre. Ezek alapján hadd magasztaljalak téged szüntelenül. Ámen.